Sok szép jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátai, napok óta nem találkoztunk. A múlt hét, hát figyel, finoman szóval is hektikus volt, igazából a mostani napok is hektikusak. Tegnap este ért véget Pészach második napja, most ezekben a pillanatokban fejezzük be Pészach ünnepének harmadik napját, erről egy kicsit ma beszélek. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Tényleg most már pár napja nem találkoztunk, ugye volt az ünnep, és ha jól emlékszem, csütörtökön nem is tudtam bejelentkezni, úgyhogy most már 4 nap is eltelt. Nem is emlékszem, mikor telt el ilyen hosszú idő utoljára. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Julius Cézárt elsősorban, azzal a jó Facebook névvel, gondolom nem az eredeti. Szeretettel köszöntöm Zsoltot, Pétert, Gábort, jó estét kívánok Andrásnak, Ilonának, Magdolnának. Szeretettel köszöntelek benneteket, 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, itt van Zoltán barátom, Csaba, szép jó estét kívánok nektek, jó estét mindenkinek. Hát ünnepelünk, Pészach ünnepét ünnepeljük, az egyiptomi kivonulás ünnepét, ugye idén van a 3334. esztendeje, hogy őseink Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból, ugye az összes csoda, ami a 10 csapás, ami Egyiptomban történt, majd utána a vörös tenger, a nádas tenger szétválása, és a zsidók rabszolgaságból való megszabadulása, hogy azután 50 nappal később, a kivonulás után 50 nappal elérjünk a Szinái hegyhez, és a Szinái hegy lábánál a zsidó nép állt, ahol Isten a Szinái hegyen kinyilatkoztatott a teljes zsidó népnek Mózes vezetésével, és ugye megkaptuk a Tórát, megkaptuk a 10 parancsolatot, és megkaptuk Mózes 5 könyvét, azt a Tórát, amely azóta is szabályozza az életünk minden szegmensét, az életünk minden mozzanatát. Szeretettel üdvözlök benneteket, tehát tegnap és tegnap előtt 2 napig szombatra esett Pészach első napja. Pészach egy 8 napos ünnep, itt a diaszpórában, Izraelben egy 7 napos ünnep. A diaszpórában, tehát Izraelen kívül az első 2 nap és az utolsó két nap is ünnep, tehát most szombat vasárnap is ünnep volt, illetve jövő héten péntek szombat lesz Pészach utolsó 2 napja, úgyhogy szerda estig fogunk tanulni, csütörtök este nem fogunk találkozni, pénteken sem, szombaton sem, azután majd vagy vasárnap fogunk találkozni ennek a hétnek a második felében. A közbülső napokat pedig úgy hívják héberül, hogy Chol HaMoed, itt van Manny Wolf barátom Izraelből, Moadim LeSimcha, neked is Manny, szóval Chol HaMoednak hívják a közbülső napokat, ezek ilyen, magyarul azt szoktuk mondani, fél ünnep. Az azt jelenti, hogy például a kovásztalan kenyér fogyasztása, macesz, a kovásztalan kenyér fogyasztása, illetve a kovászosnak a nem fogyasztása, a kovászostól való tartózkodás, ez ilyenkor is fennáll, egyszer csak nincsenek munkatilalmak, vagy nem olyan szigorúak a munkatilalmak, így aztán például tudunk elektromos eszközöket használni, amelyeket szombat-vasárnap nem tudtunk használni. Köszönöm szépen, Ács Laci, hogy belinkelted a blogom bejegyzését Pészachhal kapcsolatban. Szóval most már harmadik napja tart tulajdonképpen Pészach. Nekem egy nagyon bensőséges ünnep. Az első két este egy különleges vacsorát tartunk, amit széderestének hívunk. Széderestét azért hívják széderestének, széder azt jelenti héberül rend, azért is hívják széderestének, mert ennek az estének egy különleges rendje van, van egy nagyon szép ősi szöveg, amit felolvasunk, amely az egyiptomi kivonulás történetét meséli el, illetve különböző szimbolikus ételeket eszünk, például az előbb említett macászt, kovásztalan kenyeret, vagy keserű füvet, emlékezve az egyiptomi rabszolgaság keserűségére, és még egyéb más szimbolikus ételeket, 4 pohár bort iszunk, emlékezve arra, hogy a Tóra 4 fajta kifejezést használ az Egyiptomból való megváltásra, 4 fajta különböző héber szót, ezért 4 pohár bort iszunk az este folyamán. Köszönöm Laci, Ász Laci barátomnak, hogy belinkel itt a blogból az ünnephez vonatkozó írásaimat. Szóval, amiket mindenkinek ajánlok a figyelmébe, itt megtalálhatók a kommentben, Ász Laci, kedves tanulótársunk, volt olyan kedves belinkelni ezeket. Szóval péntek este és szombat este széderestét tartottunk családi körben. Első este voltak nálunk vendégek, egy viszonylag tisztességesebb vendégsereg, második este már szűkebb családi körben voltunk. Hát ez nem egy könnyű ünnep, azt meg kell valljam, főként a nejemnek nem könnyű, nem csak azért, mert nagyon sok emberre kell nagyon sokat főzni, hanem azért is, mert ugye a Pesachot megelőző hetekben a lakást teljesen kitakarítottuk és megszabadítottuk mindenféle kovászostól. Lehet, hogy holnap csinálok egy videót, ami megmutatja, hogy hogy néz ki a konyha most ilyenkor Pesachkor, el vannak téve a kovászos edények, elő vannak véve új pészachi edények, amiket csak Pészákra használunk, tehát amiket évközben használunk, kóser edényeket, azokat nem használjuk Pészákkor, vagy ki kell őket kaserolni, ki kell őket Pészákra alkalmassá kell őket tenni. Szóval lehet, hogy holnap csinálok erről napközben egy videót, aztán föl fogom tenni itt az oldalra, szerintem egy kép többet mond ezer szónál. Úgyhogy oké, most pedig egy kicsit beszéljünk, kanyarodjunk vissza a tanulásra. Ja, persze, és természetesen az udvariasság azt mondatja velem, és hát ez így van rendjén, hogy természetesen nem zsidó kedves tanulótársainknak, keresztény kedves tanulótársainknak is kellemes ünnepet kívánok, húsvét ünnepe van, úgyhogy boldog húsvétot kívánok, húsvét vasárnap és húsvét hétfő van ma, és az elmúlt 4 nap az azt hiszem, hogy a keresztény testvéremnél is ünnepeltelt, sőt, ha már itt tartunk, akkor a muszlim, van itt muszlim kedves tanulótársunk is, remélem, hogy itt van, úgyhogy nekik is kellemes ünnepeket kívánunk. Pedig Ramadán ünnepét ünneplik, hát ez egy hosszabb menet, hogy Ramadán ünnepét ünneplik. Szóval most az ünnepkör a 3 nagy monoteista vallásban, a 3 nagy monoteista világvallásban tulajdonképpen egy időre esik. Jó estét kívánok tehát mindenkinek, sziasztok! Kicsit beszéljünk a Tanyáról, az Alter Rebbe, az első Lubavitch Rebbe könyvéről, a Tanya című könyvről, amelynek a 9. fejezetében vagyunk, és a következő, a mai beszélgetést azt inkább ismétlésnek szánom, annál is inkább, mert még mindig vendégsereg van nálam, úgyhogy az udvariasság is azt kívánja, hogy picit rövidebben beszéljek hozzátok, és kimenjek a vendégekhez. Egyébként kérdeztem a feleségemet, hogy itt vendégek vannak, mondom, lehet, hogy érdemes lenne ezt a tanulást elhalasztani, azt mondta, semmiképpen nem, menjek be, csináljam, amit csinálni kell, és úgy menjek vissza vendégekhez, úgyhogy a kötelesség mindenképpen ezt kívánja, és a feleségem a jó ösztön, aminek a szavára érdemes hallgatni, ha úgy tetszik az isteni lélek, hogyha már erről van szó, ugye erről beszélünk a Tanyában, hiszen arról beszéltünk, hogy az isteni lélek az agyban lakik, és az agyból ad utasításokat a test minden testrészére, míg korábban beemlítettük, hogy az állati lélek a szívben lakik, és a szívnek is különösebben a bal pitvarában van a spirituális helye az emberben lakozó állati léleknek, ugyanis az emberben 2 lélek van, egy isteni és egy állati, és a véren keresztül jut el a test minden szegletébe, és a véren keresztül adja az utasítást a test minden szervének. Az isteni lélek helye azonban a fejben lévő agyban van, és onnan terjed ki az összes végtagra. Az isteni lélek tehát alapvetően intellektuális, már pedig az agy az az értelem lakhelye. Illetve a szívben is lakozik, a jobb kamrában, ahol nincs vér, ahogy írva van, a bőrcsember szíva a jobbján van. Tehát ez az isteni lélek lakhelye. Látjuk tehát, hogy az isteni lélek nem csak az agyban, hanem a szív jobb kamrájában is lakozik. Az állati lélekről beszélve az Alter Rebbe ismét a szívet emeli ki a többi szerv közül, miután azt mondta, hogy az isteni lélek minden szervre kiterjed, külön megemlíti a szívet. Mert ellentétben a többi szervvel, amelyek csupán az isteni lélek kiterjedése nyilvánul meg, a szívben maga az isteni lélek, vagyis annak a képességei nyilatkoznak meg. Ugye tehát különbség van ilyen tekintetben a szív és a test más részei között, hiszen a szívnél a szív az állati lélek tényleges lakhelye, az érzelmek, az ösztönök lakhelye, és a végtagokba csak a hatása kerül el, tehát az ember egyéb más szerveibe csak a hatása éreztetik. Ez az Isten lélek szívének kinyilatkoztatása, amely az agyban lakozik. Az ember tüzes szeretete Isten iránt, ugye hol mutatkozik meg az Isten lélek leginkább az Isten szeretetben, amely az értelmes emberek szívében lángol fel, akik értik és gondolkodnak az agyuk tudásával olyan ügyekben, amelyek ezt a szeretetet ébresztik, azaz Isten nagyságának vizsgálatában. Az általában arról beszél tulajdonképpen, kedves barátaim, látom Ábel barátunknak, Gerencsér Ábel barátunknak születésnapja van, úgyhogy boldog születésnapot, hogy mifelénk mondják Mázoltól, 120 évig adjon a Teremtő neked jó egészséget, boldogságot, örömöt, és mindenféle jót, úgy testiekben, mint lelkiekben. kedves Ábel barátunk. Az általában arról beszél, hogy az Isten szeretet az nem tud maradandó módon, nem tud teljes nagyságában megnyilvánulni csak akkor, hogyha az ember elmélyed és vizsgálódik Isten nagyságában, Isten ügyében, ha úgy tetszik. Magyarul, egy logikai, egy gondolkodási folyamat kell, hogy megelőzze a szeretetet. A szeretet nem fog tudni jönni hozzád automatikusan, vagy ha automatikusan jön, ha nagyon, nagyon gyorsan és hirtelen jön, akkor az nem lesz maradandó, nem lesz tartós. Akkor lesz tartós, hogyha aprólékos munkával van felépítve. Ugye egy ház, ugye egy, itt van közben a drága testvérem is, bátyám. Szóval minden dolog akkor tartós, hogyha alaposan tégláról téglára lesz összerakva. A szeretet is ilyen. És az általában, ugye a különösen érdekes, amit az általában mond, történetesen az Isten szeretet használja példaként, de nem feltétlenül csak az Isten szeretet az egyetlen példa, amit lehet használni, az, hogy a valódi szeretet, mert ez itt szerintem irgalmatlanul fontos, a valódi szeretet az egy olyan érzelem, amely intellektuális alapon nyugszik. Ugye, amikor az ember, ha hall például az ember egy nagyon jó zenét, oké? Okay? Az érzelmeket, próbálom értelmesen összedni, amit mondani akarok, az ember az érzelmeket tudja stimulálni. Ha hallasz például egy vidám zenét, akkor a vidám zene a sokszor vidámmá tesz téged, vagy amikor hallasz egy szomorú zenét, akkor melankolikussá tesz a szomorú zene. De ezek az érzések könnyen jönnek, hiszen egy zeneszám hallatá után 2 perccel később már vidám leszel, de könnyen el is megy, amikor elmúlik a zene, akkor könnyen el is múlik ez a fajta vidámság, amit a zenem miatt érzel. Könnyen jött, és könnyen is megy. Miért? Azért, mert stimulálva van, azért, mert nem aprólékos munkával van kimunkálva, hanem, ha úgy tetszik, fölülről lefelé irányban van irányítva. Ezzel szemben az olyan boldogság, az olyan öröm, amely alulról fölfelé építkezik, alulról fölfelé táplálódik, mégpedig úgy, hogy az ember átgondolja azt, amit szeret például, azt miért szeretik, miért érdemli meg a szeretetet, ki az, akit szeretek valójában, akkor ez egy sokkal tartósabb szeretet lesz, egy sokkal tartósabb érzelem lesz, mint ami hirtelen jön. Kifejezetten az Isten szeretetet hozzuk példaként. Ha az ember ténylegesen elgondolkozik azon, hogy Isten milyen hatalmas, és ahhoz képest, és annak ellenére, hogy Isten felüláll téren és időn, annak ellenére, hogy Isten felüláll a fizika törvényén, annak ellenére, hogy az Istennek a húsvér ember Istenhez képest nem, sehol nincsen, ennek ellenére is Istennek rendkívül fontos az, amit én csinálok. Ennek ellenére Isten rendkívül módon szeret engem, még akkor is rendkívül módon szeret engem, hogyha én egy húsvér halandó ember vagyok, és bűnös ember vagyok, és gyarló ember vagyok, Isten még ennek dacára is feltétlenül és végtelenül szeret engem, akkor az biztos, hogy Isten szeretetet kell, hogy ébresszen bennem. Hogy hogyan tudom én viszonozni Istennek ezt a sok szeretetet, amit kapok tőle. Ugye, tehát hogyha ez egy alulról jövő, intellektuális oldalról megközelített, gondosan kimunkált szeretet, akkor ez egy mély és tartós szeretet tud lenni. Ez nem egy olyan, mint egy zene által stimulált pillanatnyi érzés. Ez egy mély érzés. És erről beszél az általában, hogy az Isten szeretet az agyból kell, hogy jöjjön. De ha már itt tartunk, az, hogy az ember például mennyire szereti a férjét vagy a feleségét, az is egy intellektuális gyakorlat tulajdonképpen. Nem pusztán egy érzelmi gyakorlat. Ha belegondolok abba, hogy a feleségem engem választott ki a világ összes férfia közül, és ha belegondolok abba, hogy a feleségem az életét rám bízza, és határtalanul megbízik bennem, stb., akkor ez engem is arra kell, hogy ébresszen, hogy én ugyan hogyan tudom viszonozni ezt a mértéktelen, ezt a hatalmas szeretetet, amit a feleségemtől kapok. Nem tudom, hogy érthető, amit mondani akarok, az az, hogy ezek az érzések, amelyeket tulajdonképpen érzelemnek hívunk, mint például a szeretet a feleségem vagy Isten irányába, ez a szeretet, ez nem csak egy érzés, ez egy intellektuális gyakorlat. Ez egy olyan érzés, amely intellektuális alapokon kell, hogy nyugodjon. Ez itt a nagyon fontos megfigyelés, amit az áltere vetesz. Kedves barátaim, vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel, még egyszer boldog és kóser Pészáhot mindenkinek, Muadim leszimcha, gut moed, ahogy mifeleink mondják, mindenkinek kellemes ünneplést kívánok, keresztény testvéreimnek természetesen boldog húsvétot, muszlim barátaimnak Ramadán Karim, boldog Ramadánt, Ramadán Karim, és Gelencse Lábel barátomnak boldog születésnapot, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel.